Szent Háromság vasárnapján akkor ismét élőben folytatjuk napindító című műsorunkat a mikrofonnál.
Rubovszkiné Bodó Mária.
És Lukovics Milán. És ezen a napon már, mint hogy június 15-én született Brassai Sámuel, amiben ugyan persze van egy kis bizonytalanság, hogy ténylegesen mikor is született, de minden esetre a ő rendkívüli életútjáról beszélgetünk dr. Egyed Emesével, erdélyi magyar irodalomtörténésszel, költővel, professzor emeritával. Szép jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
1980 és 88 között tanított a Brassai Sámuel elméleti líceumban, mint magyar szakos tanár. Mennyire ápolják Kolozsvárot Brassai Sámuelnek az emlékét?
Pillanatnyilag a Brassai Sámuel elméleti líceumnak a tanulói és tanárai ápolják leginkább, illetőleg az Unitárius Egyház. De hát a tudósok is foglalkoznak a munkásságok különböző vonatkozásaival, és hát Kolozsvárnak egy igen jelentős személyisége. Ilyen értelemben az egyik legjobb ismerője Kolozsvár történetének dr. Gál György, aki egyébként tanított is a Brassaiban, folyamatosan ráirányítja a figyelmet.
Ugye 10 nyelvet beszélt, 10 tudományt művelt, és 10x10 évig élt Brassai Sámuel, ilyeneket is mondanak róla, de hát mit kell róla tudni, úgy nem tudom, hogy mondjuk mennyire ismert az ő egyénisége, hogy mit kell róla tudni úgy röviden?
Hát ne kerüljünk a varázsszavak bűvkörébe ezekkel a tízesekkel, minden esetre magas kort ért meg. Ez azt jelenti, hogy a 19. század aktív tanúja volt, és ezt az aktivitást hangsúlyoznám, mert beleszületett a Habsburg birodalomba, amelynek Erdély egy külön része volt, erdélyiként nőtt fel, azonban ugye részt vett az 1848-as szabadságharcban, BEM tisztje volt, Budapestre menekült, ott kinevezték a Ludoviceum földrajztanárának, Debrecenbe ment, BEM mellé, és aztán hazahívták Kolozsvárra, tanárnak az Unitárius Kollégiumba, sőt aztán az egyetemnek is, meg az Erdély Múzeum Egyesületnek is jelentős funkciókat betöltő tagja lett. Hogy mit kell róla tudni, a tudományban és a nevelés történetében igen jelentős a szerepe. Olyan vonatkozásban, kezdjük a másodikkal, hogy megtanulta magántanárként, és ebben nem csak a fiúgyermekek nevelése, hanem a családban felnövő leányok nevelése is beletartozott a 19. század 20-as éveiben, 18-tól kezdve. Aztán tanult az Unitárius Kollégiumban, az Enyedi Református Kollégiumban, de külföldet is járt, és rengeteg nyelvet ismert. Úgyhogy a pedagógiájához hozzátartozik az, hogy legyünk tudatos nyelvhasználók, ami az anyanyelvet illeti, de tanuljunk folyamatosan nyelveket, és ebben nagyon egyedülálló a saját korában. Halló?
Itt vagyunk, igen, hallgatjuk.
A nyelvtanulásnak ma is nagy szerepét jelentik ki, még időskorban is. Aztán fontos az a tevékenységi területe, amelyet szerkesztőként végzett, tehát ő Melcz Hugóval 1877-ben megalapított egy olyan különleges lapot, amelyben eredeti nyelveken közöltek tudományos cikkeket és szépirodalmi szövegeket. A cél az volt, hogy találjanak összehasonlítási elemeket a különböző népek kultúrája, irodalma között, és nyilván a nyelvek között is. Persze voltak megbízott szerzőik különböző országokban, és ezeket az első lapon már közölték is, tehát, hogy ők maguk nem írhatták meg mindezeket a különleges cikkeket, de jelentős szerepe van a lapnak, és neki, meg Melcsugónak például Petőfi európai hírének az elterjesztésében, vagy pedig a fordítások szerepének a hangsúlyozásában és felkeltésében fordításra, de az életrajz kutatásában is. Úgyhogy az úgynevezett Petőfi kultusz ebből a lapból is eredeztethető.
Itt még az ő személyével, Brassai Sámuel személyével kapcsolatban, hogy lehet, hogy ezek is ilyen mondások csak, de hogy ő az utolsó erdélyi polihisztor, és hát ez nyilván rengeteg dolognak köszönhető. Valahol még azt is írja Jókai róla, hogy minden hajszála, meg minden hószínű szakálszála is más tudományágból őszült meg. Hogy ez mennyire igaz, hogy elsősorban akkor ilyen nyelvtörténetben, meg nyelvi leleményben volt ő híres, hogy még a polihisztorsága mi mindennek köszönhető?
Nem, egyébként Jókaival is volt vitája, és ha jobban utána nézzünk a dolgoknak, akkor egy állandó nagy vitatkozó volt, de ezt az újságcikkek szintjén kell keresni. És a vita végeredményben fontos dolog, mert az embereket gondolkodásra készteti, fáfolatra vagy megerősítésre, de a polihisztorság itt azt jelenti, hogy a természettudományokat és a humán tudományokat is művelte, képes volt erre. Tehát ma azt mondják, hogy az agynak a különböző féltekéi másra és másra képesítenek bennünket, de ő matematikával kezdte, például oda nyert felvételt a Magyar Tudományos Akadémiába, a matematika szakosztályba, viszont idegen nyelvek sokaságát ismerte, ezek között olyasmit is, ami igazán különleges, a szanszkrit nyelvvel foglalkozott, hatalmas gyűjteménye az unitárius egyházra jutott, tehát hagyaték alapján, vagy a saját végrendelete alapján, de most a Román Akadémiai Könyvtárban található itt Kolozsváron. Tehát a polihisztorság az ő esetében azt jelentette, hogy művette a különböző tudományterületeket, közgazdaság, földrajz, botanika, matematika, filozófia, nyelvelmélet, közben még zenélt is, zenét tanított is, de létre is hozott egy zenekört élete utolsó évtizedeiben, és általában tehát arra késztette a környezetét, hogy műveljék magukat az emberek. És itt a pedagógiát is hangsúlyoznunk kell. Egy olyan elképzelése volt, amelyre a mai tudomány sem talált száfolatot, hogy a diáknak abban kell segítenünk, hogy felfedezze a világot, és hogy elsajátítsa a tudást, nem pedig valami előre preparált tudást a fejébe töltögetni. Úgyhogy ebben a tekintetben ő nem volt a korszak elfogadott pedagógusa, de aztán a tankönyv írás szintjén mégiscsak elismerést szerzett magának. Tankönyveket matematikából is írt, és például idegen nyelv tanítási tankönyvek saját elmélet alapján születtek tollán, német, francia nyelvkönyveket ő maga hozott létre. Egyébként abból a faluból, ahonnan ő származott, és az pedig Torockó-Szentgyörgy, még van pedagógusunk, Gáspár János, aki aztán az Enyedi Kollégiumban tanított. És azt hiszem, hogy jobban megértjük a személyiségét, ha összehasonlítjuk hasonló pályatársakkal, tehát hasonló tevékenységet felmutatókkal, mint amilyen az előtte járó Dugonics András volt, a piarista tudós Szegeden, vagy pedig Bolyai Farkas Vásárhelyen, akivel ő egyébként nyelvelmélet tekintetében nem állt ugyanazon a platformon, hogy idegen szót használja. Ami nem válaszoltam egy kérdésére, hogy személyesen engem mi vitt a közelébe, ezt a brassai kultuszt megtapasztaltam, brassai korszakomban, hogy úgy mondjam, és nagyon sok köszönhető Szőlősi Ferenc egykori iskolaigazgatónak és József György aligazgatónak, akik felújították a Gál Kelemen által elkezdett brassai tiszteletet, és akkor, amikor valóban a Ceausescu rendszerben a magyar hagyományokat mindenképpen megpróbálták ki is írtani a szokások közül, akkor ők a diákoknak temető látogatást szerveztek olyan értelemben, hogy a brassai síremléket gondozzák a diákok, illetőleg brassai jutalmat, brassai díjat létesítettek, szövegeket közöltek az iskolalapban róla, és hát ott volt a szobor, és most is ott van az iskola halljában, ugyanaz iskola visszakerült, az iskola épület visszakerült az unitárius egyház tulajdonába, az egész iskola épület, mert korábban csak az egyik részét használhatta az államosítás miatt, és akkor a brassaiéról elnevezett intézmény egy másik épületébe került az egyháznak.
És ezen kívül a szobron kívül, ami ugye itt az iskolában van, ugye most nem tudom, hogy a hallgatók megfigyelték-e a beszélgetésünk elején, hogy ugye Kolozsváron él dr. Egyedemese, tehát mi onnan beszélgettünk itt most egymással, hogy Kolozsváron, ha sétál valaki, milyen más Brassai Sámuel emléket talál esetleg, ha van ilyen?
Hát van utca, Brassai utca, ott a iskola közelében, ez most is van, ez nagyon jó. Egyébként nem találkozik a szobrával a városban, nem olyan rég avatták fel Dávid Ferenc szobrát a közelben, de brassai szobor nincsen. Van brassai iskola, tehát a központban található, és mit agadás, nekem is volt egy költeményem 1988-ban, írtam a diákjaim búcsúztatására, amelynek azért merem mondani most, mert az elhangzik. 1988 óta minden ballagáskor a brassairól elnevezett iskolában. Egyébként 1957 óta hívják azt az intézményt brassai iskolának. És úgy ér véget, hogy őrizzük egymást, brassai professzor. Majd megkedvelték azt a versemet, úgyhogy a közösség számára ez egy ismertebb szöveg lett. Látványban azonban egyéb nincs, az ő egykori lakóháza már nem létezik.
Viszont a Ázsongárdi temetőben azért a sírja megtalálható.
Sőt, megtalálható, és eszembe jutott valami, tehát ő a zenét nagyon szerette, és a egyik hangszere megmaradt, a csellója, amelyet helyrehoztak talán másfél évtizede, és verseny alapján elnyerte az egyik kolozsvári neves zenész, és azóta is játszik rajta.
Na most így a munkásságából talán a nyelvészet, nyelvtudomány emelkedik, vagy nyilván sok minden, de hát hogy az, miben látja az ő nyelv tudományos tevékenységének, gondolkodásának a jelentőségét.
Két vonatkozását emelhetjük itt most ki. Az egyik az, hogy ez a pedagógiához is hozzátartozik, hogy tanuljanak a diákok anyanyelvükön. mert akkor lehet igazi dialógust kialakítani a tanárral, és az a gondolkodásnak a alapvető feltétele, hogy értsék a szöveget. Tehát az anyanyelven való oktatásért valóban sokat tett, és ezt sikerült is bevezetnie. A 30-as években, 1837-ben, ha jól emlékszem, a nyelvtanulásról már írt egy cikket akkor, és hát ugye a nyelvtanulást anyanyelvvel. A másik a nyelvelméleti elképzelése, hogy az a műfordítással kapcsolatos, hogy ugyan eredetiből kell fordítani, és nem közvetítő nyelvből, amennyiben az ember képes ezt megcsinálni. Másrészt viszont fontos, hogy a célnyelv, tehát amely nyelvre fordítanak, az legyen nagyon tökéletes, anyanyelvi szintű, tehát inkább a szolgai fordítástól távolodva. Másrészt azonban a műfordítás kérdésében is egészen korszerű, mai napon korszerű elképzelése volt, tehát nem a szavakat kell fordítgatni, hanem magát a mondatot tekinteni, hogy az mit közöl, és ugye, tehát hogy nagyobb egységeket kell fordítani. Másrészt viszont, mivel annyi nyelvet ismert, az említett német, francia mellett még oroszból is fordított, talán ő volt az első, aki ilyen fordítást készített, akkor tehát rálátott a régi nyelvekre, mint amilyen ugye az indiai kultúra alapját képező szanszkrit és a kortársi nyelveket, nyugati nyelveket is ismerte, és akkor ilyen nyelv ismeretek birtokában tudta megalkotni az elméletét, mondom, tehát a tanulás nyelve, a fordítás nyelve, a kulturális kapcsolatok nyelve nagyon érdekelte.
A 19. század első felében hogyan kerülhetett ő kapcsolatba a szanszkrit nyelvvel? Hát nem volt internet, biztos nem tudott elutazni internet, Indiába, de hogy jutott egyáltalán hozzá?
Nem volt semmi, de azt el kell gondolni, hogy nagyon komoly könyvgyűjtemények voltak Erdélyben, és nagyon jó tanárok. Tehát ezekben a protestáns kollégiumokban tanítottak keleti nyelveket, tanítottak hébert, és ezek az akadémiákon, külföldön megfordult tanárok, ugye akkor már gazdag könyvtárral értek haza, és ezek mind összegyűltek. Tehát tudós tanárok voltak a vidéki katedrákon is sokszor. Ő maga valóban valami olyasmi volt, mint Körösi Csoma Sándor, akinek óriási motivációja volt arra, hogy tanuljon ő maga. A másik pedig, hogy újságot olvasott különböző nyelveken. Úgyhogy így rámutatni egy tanárra, hogy ettől tanulta, ebben a kutatási fázisban nem vagyunk képesek, viszont azt tudjuk, hogy rendületlenül bújta a könyvtárakat. Ez tényleg haláláig így volt, hogy az életmódja lehetővé tette, hogy folyton olvasson és tanuljon. Hát neki egy módszere kialakult a nyelvek tanulására. De másrészt mondom, hogy a Biblia megértésének a céljából az ókori nyelveket tanították ezeken a helyeken. Tehát ő Torockó után, mint mondtam, Kolozsvárt is tanult, de ott olyan tudós szerzők gyűjtötték be a könyvtárakat, mint a valamikori Enyedi György, vagy pedig ugye filozófus Körmöci, aki neki kortársa volt, hát az is egy óriási tudású ember, de mindannyian könyvekkel tértek haza külföldről, és kapcsolatokat teremtettek.
Ez egészen megbabonázza az embert, hogy ma az internettel szinte mindent elérhetünk, és hogy simán csak a könyvekkel és a tanulással, meg egyáltalán művelődéssel mennyire különlegesen sokrétű tudott lenni ez a Brassai Sámuel.
Minden esetre volt egy olyan tanítványa, Kovács Dezsőné, aki megírta az emlékiratait, és leírta, hogy ő milyen tanár volt. Mikor kiderült, hogy szeretne a leányka tanulni, de nincsen rá lehetősége, akkor ő hozzá elmehetett minden nap tanulni, és részletesen leírja, hogy szigorúan megkérte a feladatokat, és így tovább. Tehát a gyakorlásnak nagy szerepe.
Nem csak jó tanuló volt, hanem jó tanár is valószínűleg.
Igen, jó tanár, meggyőző tanár. Itt van, aki ugye a humoros részét figyeli meg, hogy nem volt olyan gondos az öltözködése, meg torzombor szakálla, meg haja volt, hogy ilyesmi, de azért érdekelte őt a nép nevelése is, és általában, mint egy felvilágosodáskori ember, hitt a tudásnak a civilizatórikus erejében.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy Brassai Sámuelre segített így visszaemlékezni. Viszont még mielőtt elbúcsúzunk, egy nagyon rövid kérdés hadd tegyek föl, hogy hát azért itt elhangzott az elején, hogy ön is irodalomtörténész, költő, és most már professzor emerita, hogy mivel tölti most leginkább a napjait? Emesse, hogy költészet tölti be, vagy mi mással foglalkozik most?
Kolozsváron élek, ahol jelentős kulturális élet van. Én itt születtem, ilyen értelemben szükségük van néha reám, vagy egy irodalmi eseményen felolvasni, vagy valamihez hozzászólni, ez jól esik, de vannak terveim még könyveket írni, tanulmányokat most is írok, azon kívül pedig vannak unokáim, éppen ma reggel ment el tőlem az egyéves legkisebbik unokám, és szüleim is élnek a közelemben egy fél órára tőlem, úgyhogy minden délelőttömet velük töltöm, és hát néha még verset is írok, újabban megint gyermekverseket, hogy Móka nevezetű kisunokám is valamit kapjon ebből a nyelvszeretetből, mert nekem nincs akkora tudományom, mint Brassainak, de a nyelvet szeretem, és magyarul írom a verseimet.
Hát nagyon szépen köszönjük. És hát így elgondolkozom, hogy ez a Brassai, biztos, hogy a jéghegy csúcsa, de hogy hát azért alatt ott volt a jéghegy, hát az a szellemi élet, ami Erdélyben zajlott, igen, akkor igen, is, meg akkor igen. Ma is, ez tényleg döbbenetes.
Hát csak gondoljunk Bölöni Farkas Sándorra, aki neki kortársa volt, vagy Kemény Zsigmondra, Józsika Miklósra, ezek most csak irodalmi nevek, de valóban volt itt valami, és lehet, hogy az is számított, hogy sokféle ember volt. Ugye ő 100 családból lett a magyar nyelv és a nyelvi kapcsolatok művelője. Ez is számít, hogy a különböző felekezetek dialógusát a tudomány révén, a zene révén elősegített.
Hát nagyon szépen köszönjük, sajnos itt lejár a műsoridőnk, úgyhogy viszont hallásra és további szép vasárnapot.
Jó egészséget kívánunk.
Köszönöm, viszont kívánom.
Dr. Egyedemesével beszélgettünk Brassai Sámuelről. No hát lassan mi itt a műsoridőnk végére érünk, de azon azért elgondolkoztam visszatérve így a legelejére, hogy talán Vajgan Flórát te vitted el először Kárpátaljára?
Hát azt sejtem, hogy így van. Mi annak idején Vajgan Flóra osztályával először nyáron voltunk Assisibe, és amíg szeptemberben a többi osztály Assisiben járt, akkor mi elmentünk Kárpátaljára. Úgy vártam is, hogy esetleg Flóra ezt felemlíti, ezt az élményét, de hát most már azért ő egy friss házas, valószínűleg most a jelenje tölti be jobban.
És akkor egyébként szintén diákokkal láttad is Brassai Sámuel sírját a Házsongárdi temetőben. Jó, tudom.
Igen, abszolút így igaz, de viszont ez a mostani osztályommal az még egy frissebb élmény, amikor a Házsongárdi temetőt végigjártuk, és akkor egy-egy diák egy-egy verset szavalt el Dzsida Jenő és egy-egy Reményik Sándor sírhelyénél, és hát valóban Brassai Sámuel sírját is láttuk. Ez egy nagyon javasolt élmény mindenkinek, aki Kolozsváron jár.
Hát akkor most már egyedemese verseinek is utána kell nézni, ezek után, hogy vele beszélgettünk. No hát, ennyi fér gyakorlatilag a mai napindítóba. Jártunk egy kicsit Kárpátalján, Koszovóban, a Rigómezőn, illetve Kolozsvárot, és hamarosan a hírekkel folytatjuk, utána majd el is köszönünk.
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.